Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, áldozó csütörtöki ünnepi Isten tiszteltünkön. A 358-as éneket fogjuk énekelni, így Isten tiszteltünk elején az első két versét, majd a végén még éneklünk belőle. Keressük ki tehát a 358-as énekünket énekes könyvünkből. 358-as énekünket, az első két versét énekeljük, így helyünkön maradva. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Áldozó csütörtöki ünnepi együttlétünknek, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk, olyan jó belegondolni a te földi életedbe, örökkévaló tervedbe, olyan jó szemlélni Jézus Krisztus földre jövetelét, gyönyörködni a testélétel csodájában, földi életedben belegondolva abba, hogy te hatalmas Istenként levetetted dicsőségedet, megaláztad magad érettünk, emberi testet öltöttél, korlátoztad magadat, te a hatalmas teremtő Isten, és emberi testben itt éltél ezen a világon közöttünk. Elmondtad, mennyire szeretsz, hogy ki vagy te, elmondtad, hogy meddig mész el a bűnösökért, és bebizonyítottad, hogy örökkévaló szeretettel áldozatot hozol érettünk. Köszönjük a váltságot, a nagypéntek hatalmas váltságát. Köszönjük a húsvét vasárnapi győzelmet. És köszönjük neked a mennybe menetel ünnepét, az áldozó csütörtököt. Köszönjük, hogy szemlélhetjük azt, hogy te a küldetést végrehajtva visszamentél a mennybe, beültél dicsőséget trónjára. Visszavetted dicsőségedet, amelyet levetettél egy ideig érettünk. És köszönjük, Urunk, hogy mi is beállhatunk a mennyei kórusba, hiszen fenn a mennyben szünet nélkül téged dicsérnek az angyalok, a teremtett lények, a mennyei lények, hogy méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen a hatalom, a tisztesség, a dicsőség, mert vérével vásárolta meg a benne hívőket, minden nyelvből és népből. Dicsérünk mi is ezért, Urunk, hogy mindent kifizettél értünk, hogy mi bemehessünk a mennybe, mert a te szereteted arra vágyott és vágyik ma is, hogy az ember ott legyen veled az örökké valóságban, ahol te vagy. Urunk, nyisd fel szemeinket ennek az ünnepnek meglátására, szólj mi hozzánk a te ígédben ma is. Légy gyógyítója a betegjeinknek, könyörülj a szenvedőkön, a mélyben járókon, könyörülj azokon, akiket valamilyen teher vesz körül. Hajolj le hozzájuk. Légy a mi életünk felemelője, szabadítója, megáldója. Várunk, Urunk, jöjj, szólíts meg, érints meg. Tedd meg velünk szíved gondolatait. Amen. Kedves testvérek, két helyről fogom olvasni az élő Isten igéjét, a mennybe menetel történetét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak az első fejezetéből, a 4-től a 14-es versig, és olvasok hozzá egy példázatot, Jézus példázatát, mégpedig a mínákról való példázatot a Lukács evangéliumából, az a 19-es fejezetben van, a 11-estől a 27-es versig. Tehát a két igehelyről hallgassuk a történetet. Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük látára felemeltetett, és felhő takart el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. És a mínák példázatát hallgassuk meg még a Lukács evangéliumából. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát: egy nemes ember elutazott egy távoli országba, hogy királyságot szerezzen magának, s majd azután visszatérjen. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 mínát, és azt mondta nekik: kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték: nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyságot, és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta: Uram, minád 10 minát nyert. Az erre így szólt: jól van, jó szolgá, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Azután jött a második, és jelentette: Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt: uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt: Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, és azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá: a magad mondása alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát be pénzemet a bankba, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig így szólt: vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek 10 mínája van. Mire azt mondták neki: Uram, annak van 10 mínája. De ő így válaszolt: mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, valóban gyönyörű végignézni Jézus Krisztus földi életén, az állomásokon, látni egybe azt a gyönyörű ívet, hogy miért jött Isten fia erre a világra. Hogy bennünket megváltson, hogy mindent megszerezzen számunkra, a mi életünkért, hogy mi ott lehessünk a mennyben. Minden lépés Jézus földi életének minden mozzanata nagyon-nagyon fontos. A megváltónak embernek is kellett lennie, hogy emberekért emberként tegyen eleget. Ezért lett Isten emberré Jézusban. A testéléttel a betlehemi csoda, a földi élete, hogy az Isten emberi testben itt járt közöttünk, lehajolt hozzánk, beszélt velünk, elmondta ki ő és mit akar, mi a terve veled és velem, ezek fantasztikus dolgok. Nagypénteken kifizeti a mi bűneink árát. Rettenetes ára van a mi váltságunknak, és Isten rendezi a számlánkat. Húsvét vasárnapon az utolsó ellenséget győzi le, a halált. A halál fogva tarthatna téged, ha Jézus nem győzte volna le. Követelhetné a testünket. Pál olyan gyönyörűen mondja, hogy Jézus, mint utolsó ellenséget, eltörli a halált. És így a halál nem tarthatja fogva a te testedet. Nem tarthat rá igényt, mert Jézus még azt is legyőzte értünk. A feltámadás után 40 napig marad még Jézus itt a földön, bizonyságát adja az ő győzelmének. Sokaknak megjelenik. Nem csak többször a tanítványoknak, hanem egyszerre 500 embernek is egyszer, akik mind látják őt, beszélnek vele, és a 40 nap tanítás után felmegy a mennybe, visszaül az ő dicsőségének trónjára. Innentől kezdve az ige korszaka van. Mi nem követelhetjük, hogy Isten jelet adjon nekünk, úgyhogy jelenjen meg, mert az igében megjelenik. És szokott Isten egyébként jeleket adni, bizonyságát adni életünkben, hogy ő élő, valóságos személy, de nem mi követeljük, ő majd adja a bizonyságot, amikor megszólít, megérint, amikor világossá teszi, hogy hogyan beszél veled, és mit akar a te életeddel. Áldozó csütörtök egy mérföldkő, ami királyunk elment, de hagyott hátra nekünk feladatot, üzenetet, ugyanúgy, ahogy a mínák példázatban szereplő nemes ember is, elment, hogy királyságot szerezzen magának, de hívatta előtte 10 szolgáját, és átadott neki 10 mínát. A mina egy görög ezüst pénz, és körülbelül 100 napi napszám egy mína, ez nagyon nagy, vagyis 3 mína egy teljes évi fizetés. Mert ha levesszük ugye a 7. napokat, az évből, akkor nem dolgozhatott a zsidó ember, akkor nem kereshetett napszámot. A 3 mína, 300 napi napszám, az egy teljes évi fizetés. Úgyhogy az egy mína, az egy 4 havi fizetéseteket adjátok össze, ez egy nagyon komoly pénz. Ez a példázatbeli uraság, ez mind a 10 szolgájának ad egy-egy mínát. Ad egy-egy mínát. És azt mondja, hogy kereskedjetek, sáfárkodjatok, majd amikor visszajövök a királyságomban, akkor számadást tartok felettetek. Elmegy, hogy szerezzen királyságot magának, és a polgártársaik, akik gyűlölik, követséget menesztenek utána, hogy nem akarjuk, hogy te király legyél itt. Megszerzi a királyságot, és visszatér, és először az övéivel beszél, az ő szolgáival. Azt olvastuk a történetben, hogy az első szolga nagyon jól sáfárkodott. Uram, minád 10 minát nyert. 10 mina az több mint 3 évi fizetés. Nagyon meg lesz dicsérve ez a szolga, hogy jól van, jó és hű szolgám. Az a jutalmat, hogy az én birodalmamban 10 városon te uralkodsz. Jön a második szolga is. Uram, minád 5 minát nyert. 5-szörös haszon, nagyon komoly az is. Jól vagyon szolgám, te is uralkodj 5 városon. És jön a harmadik szolga. Hát ez egy gonosz szolga. Egy lusta, gonosz, és még a gonoszságát palástolandó, a saját urát vádolja meg gonoszsággal. Rettenetes, hogy ilyet tudunk mi emberek csinálni. Kendőbe kötve őriztem a minádat, uram, itt van, ami a tied. Mert tudtam, hogy te kemény ember vagy, kegyetlen ember vagy, ott is aratszol, nem betettél, ott is szeretnél kamatot szedni, ahol nem fektettél be, na itt a minád. Tudjátok, ilyenkor Isten jogosan mondhatja nekünk azt, amikor mi vádaskodunk neki, hogy a magad mondása alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Ugye tényleg így gondolta ez az ember, hogy na, az ő urasága ilyen típusú, aki ott is szeretne kamatot szedni, ahol nem fektetett be. Hát eleve a mína az övé, tehát befektetett. Tehát hazugság, amit mond erről a nemes emberről ez a szolga. Melyik uraság ad átvételi elismervény nélkül 4 havi fizetést egy másiknak, hogy itt van, használd, majd valamikor visszajövök. Hát ilyen a világban nem nagyon van. Erről a nemes emberről mindent lehet mondani, de ezt, amit ez a szolga állít, ezt nem lehet mondani. Nem kegyetlen, nagyon bőkező. Gavallér. Nem kért elismervényt. Bízott benne. Használd. És ha tényleg igazán gondolta volna ez a szolga, akkor igyekezett volna kamatot is gyártani ebből a mínából. Hát ez minimum úgy kellett volna, hogyha már lusta dolgozni, meg lusta kereskedni, meg forgatni a pénzt, hogy elviszi a bankba. Voltak az ókorban is bankok, a föníciaiak föltalálták a pénzt, nagyon igyekeztek szépen kereskedni vele, és kamatostól adhatta volna vissza azt a mínát, de nem tette. Rest volt, lusta volt dolgozni, felelőtlen volt azzal a vagyonnal, amit rábíztak, és még gonosz volt, mert a másikat vádolta, holott ő volt az egész dologban a bűnös. És ez a szolga ítéletet kap. Ítéletet kap, és a mínát megkapja az, akinek 10 van. A többi szolga még reklamál is, hogy hát annak már van 10 minája. Mond valami titokzatosat Jézus, hogy akinek van, annak adatik. Akinek nincs, az is elvétetik, amilyen van. Ez egy titokzatos mondat, de lelkileg kell érteni, testvérek, nem anyagilag. Amikor valaki előre halad a hitben, amikor valakinek nagyon fontos lesz az ige, fontos lesz az, hogy naponta én Istennel járjak, és odafigyeljek Istenre, arra vonatkozik ez, hogy akinek van, annak adatik. Akiben van az Isten iránt igazi félelem, az engedelmességre való vágy, az Isten keresésnek a szomjúsága, annak adatik áldás, adatik előre menetel. Azt Isten hordozni fogja és megáldja. De akinek nincs, vagy akinek a szívében nincs ott a vágy az Isten iránt, nincs ott a szomjúság, hogy az élő Istennel kapcsolatom legyen, és ez a kapcsolat még mélyebb legyen, attól az is elvétetik, amilyen van. Az az élet elpusztul. Az Isten nélkül elpusztulunk, mert az ember az Istennel való kapcsolatra van teremtve. Az Isten nélkül az ember önmagát dönti pusztulásba. Az élet fejedelme Isten. Ha az ember leválasztja magát az élet fejedelmétől, akkor az élettől fosztotta meg magát. És a példázat utolsó mondata arról beszél, hogy mindazok, akik nem akarták ennek a nemes embernek a királyságát, azok elpusztulnak. És most nézzük a tanulságait ennek a példázatnak, ami kísértetiesen tanít bennünket az áldozó csütörtök igazi üzenetére. Ahogy a nemes ember elutazott, ugyanúgy ment fel a mennybe Jézus. És hogy ez a nemes ember egyszer eljön dicsőséges királyságában, ugyanúgy jön el Jézus egyszer majd az ég felhőjén, hatalommal, dicsőséggel. Őről úgy ír a Biblia, hogy ő a királyok királya és uraknak ura. Ez a Jézus király. Hát nem mindegy, hogyan bánunk a királyságával és ebből a királlyal. Úgyhogy van ennek a történetnek, van a mai ünnepünknek, a mennybe menetel ünnepének hatalmas üzenete. Az első tanulság, a minák példázatát virágvasárnap mondja el egyébként Jézus. A szamárcsikó hátán történő bevonulás előtt talán egy órácskával. Van ott valami nagyon érdekes dolog, hogy miért mondta el ezt Jézus. Azt mondja Lukács, a Szentíró, hogy Jézus azért mondta el ezt a példázatot, mert nagyon sokan úgy gondolták, hogy hát Jézus mindjárt beér Jeruzsálembe, akkor mindjárt megjelenik az Isten országa. A zsidóknak megvolt a maguk elgondolása az Isten országáról. Egy zsidó ember úgy képzelte el az Isten országát, hogy ők, a zsidó nép, minden nép fölé lesznek emelve, a leigázó római birodalmat a megváltó majd eljön, aztán kisepri az országból, ő egy ilyen nemzeti hős lesz, majd kardot ragad, és akkor minden ellenségét a zsidóknak elpusztítja, és akkor visszaáll az a salamoni, dávidi korban levő izraeli dicsőség. Jézus lehütti ezt az emberi gondolatot. Elmond egy példázatot, hogy megértesse az emberekkel, hogy az Isten országa nem úgy jön el, ahogy ti az emberi fejetekben elgondoltátok. Ma is rengeteg olyan dolog van emberi fejekben, még templomba járók fejében is szerte a világon, ami nem stimmel a Bibliával, de az emberi fejek úgy gondolják. Rengeteg ember gondolja például, hogy Isten valamilyen öreg apóka, aki ilyen fehér szakállal ül egy trónon, és már annyira öreg, hogy nem tud fölkelni. Ne így képzeljétek el Istent. Ő egy eleven csodálatos úr. Ha olvasod a Bibliát, akkor olyan kép kell, hogy kialakuljon benned, amikor a mennyekről ír a Biblia, a teremtett lények a mennyországban, a mennyekben csodálják Istent. Olyan szép, olyan csodálatos, olyan szeretetre méltó, hogy a mennyei lények nem tudják megállni, hogy ne dicsérjék. Gyönyörködnek benne. Ő nem öreg apóka, hanem egy eleven, az életnek a fejedelme, az élet forrása. Ő nem a vénséget képviseli, hanem az eleven életet, a szépséget, a kegyelem forrása. És a mennyek országáról is, mennyi minden van az emberekben, mennyien próbálták kitalálgatni, hogy mikor jön el Jézus, amikor van egy ilyen mondat a Bibliában, az evangéliumokban, hogy nem úgy jön el az ember fél, hogy az ember azt előre kiszámíthatná, és az eredeti görög szövegben egy olyan kifejezés van, hogy matematikailag a csillagászati állásokból így kiszámolni egy dátumot. Hát benn van, Jézus megmondta, hogy nem lehet kiszámolni, akkor eleve neki se kezdjünk, és mennyi szektavezér, vagy mennyi teológus próbálta az idők folyamán elkezdeni számítgatni, hogy majd akkor mikor jön vissza Jézus, adtak dátumokat, minden, hát olvasni kellene a Bibliát, és egy picit odafigyelni, hogy mit mond Jézus. A mi fejünkben megszületik valami, Jézus mondott valamit. Akkor ne a mi fejünk buta gondolataira hallgassunk az Isten dolgaival kapcsolatban, hanem Jézusra, az egyetlen autentikus személyre, aki tanít minket az Isten dolgairól. A mennyek országáról, az Isten országáról azt mondja a Biblia, hogy először a te szívedben szülessen meg. A te szívedben. A te életedben valósulja meg Jézus Krisztus király uralma. És ha te szívedben megszületett ez a királyság, akkor majd eljöhet az a nap is, amikor meglátjuk az ég felhőin eljönni Jézust hatalommal. Mert ha nem született meg a szívünkbe, élünk úgy, hogy nem Jézus a királyunk itt a földi életünkben, és meglátjuk őt eljönni az ég felhőin hatalommal, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Mert akkor már késő megtérni. Ezt vigyük el. Nem dátumokat akar Isten, hogy számolgassunk, hanem azt mondja, hogy először engedd be Isten király uralmát a te életedbe. Adj helyet Istennek a szívedbe. És ott eljött az ő királysága, utána már bármikor eljöhet a mennyek országa. Mert ez egy csodálatos nap lesz a te életedben, hogy akiben te hittél, akivel rendezted az életedet, azt meglátod, eljönni szerelmes vőlegényként, aki magához vesz téged örökre. A második tanulságunk, hogy ez az Úr itt a példázatban is, ugye elmegy, Jézus is elment, de nem úgy ment el, hogy nem szólt volna valamit, hagyott üzenetet, adott feladatot, és adott dolgokat, amivel sáfárkodjunk. Az első a háromból az volt, hogy adott üzenetet, hagyott ránk üzenetet. Testvérek, biztos azt gondoljátok, és jól is gondoljátok, hogy a Biblia az én vesző paripám, de most is mondom nektek, mint hogy nagyon sok ige hirdetésben elmondtam, hogy szeressétek a Bibliátokat. olvassátok, tanulmányozzátok. A Biblia egy ilyen kincs, amit ez a király, aki elment, és azt mondta, hogy majd vissza fogok jönni, ebben hagyta itt az ő üzenetét. A Biblia Isten igéje. Benne van az Isten minden gondolata, tanítása, a mértéke, hogy hogyan élje itt a Földön. A bibliai történetekből Istennek a mértékét, a gondolatait lehet megismerni. Ha valaki úgy éli le a földi életét, hogy az elmenő király üzenetére nem figyelt oda, nem olvasta soha a Bibliát, az előbb-utóbb rettenetesen keserűen fogja ezt megbánni. Becsüljük meg, hogy van Bibliánk. A református egyház régóta így apostrofálja magát, hogy mi vagyunk a Biblia egyháza. És hadd mondjam el nektek szomorúan, hogy ez lehet, hogy ma már nem nagyon így van. Mert lehet, hogy sok református nem olvassa a Bibliát úgy, mint 300 évvel ezelőtt. Pedig kéne. És nem csak minden reformátusnak, hanem minden evangélikusnak, minden katolikusnak, minden baptistának, és nem sorolom a többieket, kellene olvasni a Bibliát. Naponta. Szeressétek a Bibliátokat. Legyen az drága kincs. Legyen belőle tartalék. Ha van hétvégi házad, vegyél egyet oda is. Mert ha lemész, és otthon maradt a Bibliád, és leülsz a karosszékbe egy esős napon, legyen ott is Biblia. Nekem az autómban is van egy Bibliám. Az ember tárazzon be ebből. Mert ez kincs. Legyen nálad, tudjál hova nyúlni. Nekem is ott van egy Biblia kesztyűtartóban is. Nagyon fontos. Ez a király ránk hagyta az üzenetét. A második a háromból az volt, hogy feladatot adott. A missziói parancs az egyik ilyen feladat, ugye a keresztelés, szereztetés igéjekor mindig fel is olvassuk, hogy menjetek el széles a világra, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ez feladat. Azt mondja Jézus, hogy igyekezzél nekem minél több embert megnyerni. Hogy tanítvánnyá legyen. Mi nem azon fáradozunk, hogy az emberek reformátusok legyenek, mi itt éljük meg a hitünket, de nekünk nem az a fontos, hogy a másik református legyen. Nekünk az a fontos, hogy a másik Jézus tanítványa legyen. Így van rendjén, ez a helyes. Fáradozz azon, hogy a másik ember Jézus tanítványa legyen. Beszélj neki Jézusról. Mondd el neki, neked mit jelent, kit jelent Jézus. Mit jelent a vele való közösség? Mit jelent az ő igéje? Erre majd fel fognak figyelni. És odafigyelnek, hogy te tényleg? Mondd el neki. A mennybe menetelkor is ad Jézus egy ilyen feladatot. Ugye kérdeznek tőle megint, tanítványok a maguk esze szerint járnak. Nem most állított fel a királyságot. Ugye mindig ott vannak a zsidó tanítványok, hogy Izrael. Többi nép fölé emelve, Istennek nem ez a terve, le is hűti őket, hogy nem rátok tartoznak alkalmak, időpontok. Mit mond Jézus? Azt mondja, tanúim lesztek. És ilyen koncentrikus köröket rajzol Jézus Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Tanúim lesztek. Ugye tanú, hát talán leginkább a bírósági tárgyalások jutnak eszünkbe, hogy beidéznek egy tanút, aki látta a történteket, és hitelesen elmondja, ez és ez történt. A keresztény ember Isten tanúja itt ebben a világban. Elmondja a világban azoknak, akik még nem hallottak róla, nem látták, nem hittek benne, hogy Isten mit tett értünk. Mennyire szeretett. Egyszülött fiát adta oda, hogy mi el ne vesszünk. Mi tanúskodunk. Te tanúnak vagy itt ezen a világon. Nem azért vagy itt ezen a világon, hogy építsd a magad karrierjét, házikóját, dolgait. Te azért vagy itt, hogy tanú legyél. Ez az első. A huszadrangú dolog, hogy építsd a magad életét, az első, te tanúja vagy Jézusnak. Ez a feladat. Elment a király, és ezt a feladatot hagyta te rád. Ha van nektek gyermeketek, és elmentek otthonról, és azt mondjátok, hogy kérlek, maradt két edény a szárít, vagy a mosogatóban, mosogasd el és tedd oda a szárítóra, akkor nyilván megjöttök majd fél nappal később, rápillantotok arra a szárítóra, hogy a gyermek elmosogatta azt a két tányérat. Hát a király elment. És azt mondta neked, hogy légy tanú. És mindenhol, nem csak Jeruzsálemben, Júdeában, Samária, a föld végső határáig, ugye ez nem csak földrajzi dolgokat jelent, ez azt jelenti, hogy a családodban, a munkahelyeden, orvosi rendelőben, ahol éppen vagy, ott avval, ahogy becsületesen fizetsz ki dolgokat, tisztességesen töltöd ki az adóbevallást, ezzel is tanúskodunk az Isten mértékéről. Ahogy nem káromkodunk meg, nem csinálunk ezt meg, ezzel is tanúskodunk az Isten létéről, hogy mi féljük az ő nevét, ezért nem akarunk vétket elkövetni. Tanú vagy. Ez a feladat. Isten visszajön, rápillant ő is a szárítóra. Rápillant az életedre, akkor tanúskodtál. Adott ez a király nekünk feladatot. Végre kell hajtani, hűségesen, örömmel. A harmadik, hogy adott dolgokat, amivel sáfárkodjunk. Ugye itt a példázatbeli nemes ember mínát hagyott, ez az akkori görög, elég nagy értékű görög pénz volt, 727 gram volt egy mína, 100 napi napszám, 4 havi fizetés. Isten adott nekünk dolgokat, amivel azt mondja, hogy ezeket neked adtam, és gazdálkodj jól vele. Élj nagyon bölcsen vele. Hadd soroljak néhányat, nagyon sokat lehetne. Maga az életed. Nem szoktunk így tekinteni a saját életünkre, hogy hát mi ezt Istentől kaptuk használatra. Az életem az enyém, az életem Istené, tehát nem élhetek úgy, ahogy én akarok. Mert az én életemet Isten adta, avval, hogy gazdálkodj vele. Hogyan élek? Úgy, ahogy annak tetszik, akitől kaptam, vagy nem úgy? A tested. Kaptunk testet. Meg tudjuk fogni a testünket. Örüljetek, van testünk. Az ember nem csak lélek, hanem test is. Viszont vannak tanítások a Bibliában. Azt mondja a Pál apostol, hogy a tested a Szentlélek temploma. A testedet nem azért adta Isten, hogy avval bűnt kövessel, azért adta Isten a testedet, hogy te végre tud hajtani az ő akaratát. Lábat adott, hogy járj az ő útjain, és oda menjél, ahova küld téged. Kezet adott, lehajolhass másokhoz. Adott szemet, hogy láss. Meglásd, mi az Isten akarata. Adott fület, hogy te meghalld az ő szavát. Adott neked testet, testvér, hogy az ő akarata szerint élj. Nem a bűn szerint, nem az ördög gondolatai szerint, a testünkkel is sáfárkodunk, hogy az Isten akarata szerint éljünk. Adott szívet. Belegondoltunk ebbe, hogy a szívünk nem azért dobog itt a mellkasunkon belül, hogy éltessen az ördög számára, hanem hogy éltessen az Isten számára. Azért adott szívet, legyen hova behívnunk az Úr Jézust. Szállást adni Istennek. Adott tehetségeket. Mindegyikünknek van valami tehetsége. Kinek ez, kinek amaz. Van, aki hihetetlen, csodálatos festő, van, aki az énekhangban, zenében, műszaki dolgokban. Rengeteg dolog van, fölsorolni se lehetne órákon keresztül. Mennyi minden terület van ezen a földi életen, és Isten adott mindenkinek valamilyen tehetséget. És ezt nem azért adta, hogy a mi saját dicsőségünket kovácsolgassuk, hanem hogy az Isten dicsőségét öregbítsük. Arra használjuk a tehetségünket. Az Isten dicsőségére. Aztán adott neked Bibliát. Volt arról szó, de ezen a ponton még egyszer hadd jöjjön elő, hogy nekünk van Bibliánk. Olyan jó, hogy van. És egyszer majd ezen is lesz a számon kérésnek a kérdése, hogy na és a Bibliáddal, hogy sáfárkodtál, hogyan bántál. Van az aranyos történet, amikor a totyogó kisfiú leveszi a polcról a poros Bibliát, amit soha nem forgat a család, és kérdezi, anya, ez mi? Az a Biblia, az Isten könyve. Isten könyve itt nálunk? Nézegeti a kisfiú, akkor adjuk vissza Istennek, mert mi úgyse olvassuk. Gyerekek szókimondóak. Mi a helyzet a mi Bibliánkkal? Aztán adott neked Isten egyházat, és adott gyülekezetet. Ezek is sáfárkodásra való kincseink, a gyülekezetünk. El se tudjuk képzelni, amikor olyan korban él valaki, amikor üldözik. A római korban az egyház föld alá kényszerült. Katakombákban jöttek össze, mert üldözték őket, megölték őket. A kommunista Romániából sok lelkész írt könyvet, és leírja az egyik ilyen lelkipásztor, hogy bement egy protestáns gyülekezetbe a Securitate tiszte, Isten tisztelet végén megkérdezte, álljon fel a gyülekezet felelőse. Ugye a lelkészre gondolt, mindenki fölállt. Tehát ne álljon fel mindenki, a felelős maradjon állva. Mindenki állva maradt. Mert minden gyülekezeti tagnak nagyon fontos volt a gyülekezet. Úgy érezték, hogy felelős vagyok a hitemért, a többiekért, az igéért, az evangéliumért, Jézusért. Nem a lelkész, az egyszemélyes felelős. Nem én is. Meg minden gyülekezeti tag. Van egyházad, van gyülekezeted. Becsüld meg, szeresd. Amikor csak tudsz, legyél ott. Hallgasd az igét. Erősítsd a jelenléteddel és a többi testvért, aki oda jár a gyülekezetbe. Kaptunk Istentől feladatot, hogy a kapott javakkal sáfárkodjunk. Úgy éljünk, hogy egyszer majd lesznek kérdések hozzánk Istentől. Te vajon hogyan bánsz velük? Az Isten gondolatai szerint, vagy nem is törődsz mindazokkal, amiket Isten neked adott, mint a nemes ember a mínát a szolgájának, hogy gazdálkodj vele. Bánj vele bölcsen, jól. Aztán látjuk a példázatban, hogy ez a király, ez visszajön. És lesz számonkérés. Ó, de sokan nem szeretik ezt. Emlékszünk Pál apostolos sorozatban, hogy amikor az utolsó ítéletről beszélt, akkor Félix helytartó világgyorsan elküldte Pált, hogy no, menj el, majd meghallgatok erről máshol is. Vannak emberek, akik egyszer nem akarnak arról hallani meg, tudni, hogy lesz számonkérés. Lesz utolsó ítélet. Lesz egy nap, amikor mindenről számot kell adnunk. Életed minden percéről, utaidról, titkaidról, dolgaidról, és amit te nem rendeztél itt a földi életedben Jézussal, az ott napvilágra kerül. Amit rendeztél, az soha nem lesz megemlítve. Mert az kegyelem tengerébe elsüllyedt. Hadd mondjam el nektek örömmel, hogy amit itt rendezünk a földi életben, hogy megvallunk Jézusnak, és amit elhagyunk, amitől megtisztított, a soha többet Isten föl nem emlegeti. Az elmerül örökre az Isten kegyelme tengerének a mélyére. És az nem kerül elő. De amit nem rendezel. Amit nem bántál meg. Amit nem vallottál meg Istennek. Amiben benne maradtál. Az a számadás napján előkerül és nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt. Ott fogunk állni mind. Lesz számonkérés. Van jutalom, mondja ez a példázat, és van ítélet. Van csodálatos jutalom is a hűségeseknek, akik az Istentől kapott dolgokkal jól sáfárkodtak, jól bántak, jól gazdálkodtak, ott van jutalom, de van ítélet is. Van ítélet is. Rajtunk múlik, rajtad múlik, testvér, hogy az jutalom lesz azon a napon, amit te kapsz, vagy fenyítés, ítélet. És az utolsó pontunk, olyan kegyetlenül hangzik talán a mi fülünknek a példázatban, amit Jézus mond a legutolsó mondatban, hogy az ellenségeit ennek a visszajövő királynak ugye kivégzik, De ennek megvan az üzenete. Ennek a mondatnak az az üzenete, hogy ember, vigyázz, mert ha nem kell a megváltó, ha nem kell Jézus királyság, akkor elpusztulsz. És ez valóban így van. Akinek nem kell Jézus Krisztus királysága, nem hallgathatjuk el ezt az üzenetét a Bibliának, az elpusztult testvérek. Aki ilyen nagy szeretettel, ilyen nagy lehetőséggel, hogy mindene eltöröltethetik, minden bűne is, örök életben nem mehet Jézusért, ezzel nem törődik, az tényleg el fog pusztulni. Isten komolyan vette a bűnt is, amikor arról volt, hogy meg kell az embert váltani, rettenetes mélyre hajolt le az Isten, és nagyon nagy árat fizetett érettünk. Mit gondoltok, hogyha ilyen nagy árat fizetett, és azt ilyen komolyan vette, hogy az emberért eleget kell tenni, akkor muszáj a megváltónak belepusztulni az ítéletbe, a kárhozatig mennie, ekkorát szenvednie, akkor azt is komolyan fogja venni Isten, hogy a benne való hit megvan a szívünkbe. Azokban az emberekben, akikért a megváltó mindent odaáldozott. Megvan a megváltóban való hit? Megvan az engesztelésbe vetett hit? Mert ha nem találja Isten ezt a hitet valakiben, úgy veszi, hogy elutasította az ő örökkévaló szeretetét. Hogy ő mindent megtett, az ember meg legyintett rá. Nekem nem kell. Nem érdekel. Úgyhogy akinek nem kell Jézus királysága, az elpusztult testvérek. Az utolsó mondatnak ez a szomorú üzenete. Jézus Krisztus drága evangéliuma, végtelen nagy lehetőség nekünk. Egy csodálatos örömhír, ugye az evangélium szó azt jelenti, hogy örömhír, örömüzenet. De egy hatalmas nagy felelősség. Befogadom a kegyelmet, kell nekem az Isten szeretete, elfogadom az értem helyettes, engesztelő áldozatot végzett, megváltó szolgálatát. Belekapaszkodom, hogy én megmeneküljek, a nagy ívben kikerülöm, és nem törődöm vele. Hatalmas felelősség, és az örök életünk múlik ezen. Hogyan bánunk Jézus királyságával? Ebben a példázatban ugye még menesztenek követséget is a nemes ember után, hogy nem kell a te királyságod. És a példázat végén előkerülnek ezek az emberek. Mert lesz egy nap, amikor Jézus királysága kiterjed, nyilvánvalóvá lesz. Az egész teremtett univerzumban Jézus Krisztus királysága megvalósul. És ebben a királyságban nincsen helye azoknak, akiknek nem kell Jézus, mint király. Akinek nem kellett az Isten szeretete. Ők elpusztulnak. Záró történetem egyszer régen történt meg, több ezer évvel ezelőtt. Régi időkben egy király hívott két szolgát a palota kertjében levő kúthoz, és egy különös feladatot adott nekik, hogy ki kell merni ezt a kutat minden vizet belőle vödörrel, amit kimertek vizet vödörrel, azt ebbe a nagy vessző kosárba öntsétek. Furcsa egy feladat, mert hogyha beleöntesz vödör vizet vessző kosárba, hát nem sok víz marad a vessző kosárba, ugye a réseken mindenki megy. Ez volt a feladat. A király elment, a két szolga neki látott, de hát pár perc után az egyik szolga azt mondta, hogy hát ez badarság, hát ilyet csinálni, hát ez semmi értelme. Hát amit belemerünk, az kifolyik, itt tocsogunk már a vízben. Én ezt nem csinálom, ez az értelmetlen feladatot, ledobta a vödrét, elment. A másik szolga azt mondta, hogy hát én se értem, hogy ennek mi az értelme, de a király ezt mondta, ezt kérte, engedelmeskedem neki, a király biztos tudja, hogy ennek mi az értelme, és merte tovább a vizet egyedül, és már majdnem lement a nap, a kútnak a vége fele volt, már mélyére ért, és az utolsó vödör víznél észrevett valamit, ami valami csillogott a vödör mélyén, kiöntötte a vesszőkosárba, a víz elszivárgott, és a vesszőkosárban fennmaradt egy nagy aranygyűrű egy gyémántkővel közepén. Jött a király, és boldogan adhatta oda a szolga, hogy uram, megcsináltam a feladatot, és ezt találtam. Akkor derült ki, hogy a királynak a felesége belejtette a gyűrűjét a kútba, így lehetett visszaszerezni, Látszólag értelmetlen feladat, de megvolt az értelme. Megvolt, amiért ezt a király, ezt a parancsot kiadta. És az engedelmes szolga jutalmat kapott. Van talán sok minden a te életedben is, amit nem értesz, hogy Uram, miért kell ilyeneket csinálnom? Miért kell ennek, meg annak, meg amannak a dolgoknak engedelmeskednem? Miért kell átmennem bizonyos dolgokon? A király tudja, ha mi értelmetlennek látjuk is. Ha mi nem látunk mögötte logikát, Isten be fogja számítani, hogy a te engedelmességed az ott van-e. Az engedelmességnek nem feltétele az értés. Tudtuk ezt. Ha nem érted, attól még engedelmeskedhetsz. Istennél megvan a magyarázat. És eljön a nap, amikor ő világossá teszi, nyilvánvalóvá teszi, és az engedelmeseknek jutalmat ad. A király elment, de azt ígérte, hogy visszajön. Élj neki tetsző módon, hogy amikor eljön, örömmel tudj vele találkozni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a mennybe menetel ünnepét. Köszönjük, hogy nem szó nélkül mentél el, mindent nagyon is világossá tettél előttünk. Itt hagytad ígédet nekünk, amelyből tudhatjuk minden gondolatodat, megismerhetjük akaratodat, megismerhetjük, hogy hogyan éljünk itt a földön, mi a te gondolatod életünk területein, hogyan juthatunk a mennybe. Mindent elénk adtál a Bibliában, köszönjük neked. Köszönjük, hogy feladatot is adtál, egészen világossá tetted, hogy neked szerezünk tanítványokat, hogy tanúk legyünk itt a földön. Köszönjük, hogy kaptunk javakat, mindegyikünk a maga életében kapott tehetségeket. Kaptunk tőled életet, kaptunk tőled testet, lelket is, kaptunk fület, szemet, szívet, kezeket és lábakat, hogy akaratodat tudjuk teljesíteni. Könyörülj rajtunk, amikor másra adtuk oda életünket vagy testünket. Könyörülj rajtunk, hogy megszívleljük, amit tanít ez a mai ünnep. Hadd legyen nekünk nagyon drága minden gondolatod, tanításod, mindaz, amit ránk hagytál, hogy megbecsüljük, és bölcsen sáfárkodjunk, gazdálkodjunk vele. Köszönjük, Istenünk, hogy vissza fogsz jönni. Drága reménysége ez minden hívő embernek, hogy lesz egy nap, amikor te visszajössz, és magadhoz veszel. Véget ér végre a földi vándorút, minden fájdalma, nyomorúsága, kínlódása. Véget érnek a testi panaszok, nem lesz ott nálad betegség, ott nem lesz majd halál, hanem aki benned hitt, és hűséggel veled járt, örök életet és jutalmat is fog kapni. Köszönjük neked, hogy így várhatunk, és kérhetünk téged, adj nekünk engedelmes szívet, adj nekünk olyan lábakat, amely te utadon jár, olyan kezeket, amelyik a te akaratodat cselekszi, adj olyan szívet, amely érted, lobog és dobog. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk így jövendőnket, dolgainkat, életünk minden dolgát. Köszönjük, hogy te jót akarsz, és a te terveid, gondolataid csodálatosak, akkor is, hogyha sokszor nem értjük velünk való bánásmódodat, vagy nem értjük a dolgokat, amin keresztül megyünk. Adj nekünk engedelmes lelkületet, akkor is, ha még nem értünk. Adj nekünk hűséges szívet, hogy tudjunk hozzád ragaszkodni. Légy segítője a betegjeinknek, és vigasza a szenvedőknek. Légy megáldója minden hozzád kiáltónak. Köszönjük igédet, szeretetedet, köszönjük a királyságodat, amelyben élhetünk. Valósuljon meg királyságod a szívünkben, életünkben, és jöjj el minél előbb az ég felhőin, értünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját mondja el bátran az Úr Jézusnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünk, a megkezdett 358-as énekünknek harmadik, negyedik és ötödik versei. A harmadik vers így kezdődik. Te látod mennyből éltünket és nagy keserűségünket.
Kárhozattól minden